Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a G7 találkozó minisztereihez. Igazságosabb és befogadóbb világot építsünk, ahol a fogyatékkal élők méltóságát tiszteletben tartják. A pápa fogadta a libériai elnököt, Afrika és a migráció. Segítettem bábáskodni a szinodális egyház születésénél. Stúdióbeszélgetés Csiszár Klára Antónia pasztorál teológussal, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettesével és teológiai karának dékánjával, a Vatikánban zajló püspöki szinódusról. Ferenc pápa. Igazságosabb és befogadóbb világot építsünk, ahol a fogyatékkal élők méltóságát tiszteletben tartják. A pápa csütörtökön audiencián fogadta a G7 kormányközi politikai és gazdasági fórum umbriai találkozójának résztvevőit, akik a napokban tanácskoztak az inklúzió és fogyatékosság témaköréről. Munkátok a reményjele egy olyan világban, amelyik elfeledkezik a fogyatékkal élő személyekről, mutatott rá beszédében a pápa. A Szentatya mentalitásváltást sürget azért, hogy befogadóbbá tegyük a világot, és a fogyatékkal élők teljes jogú részesei lehessenek a társadalmi életnek. A háromnapos tanácskozásnak az olasz elnökség jegyében Umbria, október 14-e és 16-a között Assisi és Solfagnano adott otthont, melyen a G7 csoport országainak, vagyis az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország és Olaszország miniszterei folytattak eszmecserét. A csúcs találkozó végén aláírták az úgynevezett Solfagnanói kartát, mely alapvető témákat rögzít, mint az inklúzió, a hozzáférhetőség, az önálló élet és a személyek értékének kiaknázása. Ezek a témák kapcsolódnak az emberi méltóságról alkotott egyházi nézőponthoz, jelentette ki a pápa. Minden személy szerves része az egyetemes családnak, senki ne váljon a leselejtezés kultúrájának áldozatává. Ez a kultúra előítéleteket szül és árt a társadalomnak.
Questo incontro in occasione del G7 è un segno concreto della volontà di costruire.
A Szentatya üdvözölte a G7 találkozót, mely arról a szándékról tanúskodik, hogy egy igazságosabb, befogadóbb világot építsünk, ahol minden személy a maga képességeivel teljes értékű életet élhet, és hozzájárulhat a társadalom növekedéséhez. Fogyatékosság helyett más típusú képességekről beszéljünk, javasolta Ferenc pápa. Sajnos nem minden nemzet számára prioritása fogyatékkal élők integrálása, van, ahol nem védelmezik a születéstől az öregkorig tartó életet. Fájdalmas látni, amikor akár egy rossz cipőt leselejtezik az öregeket, pedig ők képviselik a bölcsességet, jegyezte meg a Szentatya. Nem létezik valódi emberi fejlődés a legkiszolgáltatottabbak hozzájárulása nélkül. Az egyetemes hozzáférhetőségre kell törekedni, hogy minden fizikai, társadalmi, kulturális és vallási akadályt eltávolítsunk, és így mindenki gyümölcsöztethesse saját tehetségét, és hozzájárulhasson a közjóhoz.
Garantire servizi adeguati alle persone con disabilità non è solo una questione di assistenza.
Az inklúzióhoz megfelelő szolgáltatásoknak kell társulniuk, ami azonban nem segélyezést jelent, hanem igazságosságot és méltóságuk tiszteletben tartását, figyelmeztetett a pápa, aki ezután arról beszélt, mennyire fontos, hogy mindenki kiválaszthassa a neki megfelelő életutat, előítéletek nélkül, mivel az emberi személy soha nem lehet eszköz, csak is cél. A diszkrimináció egyik súlyos formája, amikor valakinek nem adjuk meg a munkavégzés lehetőségét. A munka méltóságot ad. Ha ebből kizársz valakit, akkor a méltóságot veszed el tőle. Ugyanez elmondható a kultúrában és a sportban való részvételről is. Ha megvonjuk valakitől, akkor sérül az emberi méltósága. Az új technológiák jó szövetségeseink lehetnek a befogadás és a részvétel elősegítésében, ha bölcsen használjuk azokat, és nem további egyenlőtlenségeket teremtünk általuk. Nem feledkezhetünk el a klímaváltozáshoz és a konfliktusokhoz kapcsolódó humanitárius vészhelyzetekről. A fogyatékkal élőket nem szabad hátrahagynunk, figyelmeztetett Ferenc pápa. Olyan megelőző és kezelő rendszert kell kidolgoznunk, mely szem előtt tartja sajátos igényeiket, és biztosítja, hogy senkit ne zárjanak ki a védelemből és a segítségből. A G7 csoport munkájára a remény jeleként tekint a pápa egy olyan világ érdekében, mely túl gyakran megfeledkezik a fogyatékkal élő személyekről, vagy sajnos még születésük előtt elküldi őket. Változásra van tehát szükség, melyhez hitünk adja az ihletet, és az a meggyőződés, hogy minden személy értékes ajándék a társadalom számára. Assisi Szent Ferenc, aki a legtörékenyebbek iránti határtalan szeretet tanúja, arra emlékeztet minket, hogy a valódi gazdagság a másokkal való találkozásban rejlik. Ezt a találkozás kultúrát kell továbbfejleszteni, különösen azokkal, akiket a hamis jóléti kultúra igyekszik kiselejtezni. A pápa fogadta a libériai elnököt. Afrika és a migráció. Az alig több mint 5 millió lakosú ország Nyugat-Afrikában található az Atlanti-óceán partján. A libériai köztársaság a 80-as évek közepe és a 2000-es évek eleje között szörnyű belharcokat élt át, és az utóbbi időben kezdtek javulni a növekedési mutatói. Az ország élén tavaly november óta Joseph Boakai áll, aki pénteken mintegy 20 perces megbeszélést folytatott a pápával, majd Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával egyeztetett. A CVS megbeszélések során kiemelték a Szentszék és Libéria között fennálló jó kapcsolatokat, valamint a katolikus egyházzal való együttműködést a nevelés és az egészségügy terén. Eszmét cseréltek az afrikai ország jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetéről. Nemzetközi aktualitásokra összpontosítottak a találkozókon, különös tekintettel a nyugat-afrikai térségre és a migrációs jelenségekre, tájékoztat a Szentszéki közlemény. Segítettem bábáskodni a szinodális egyház születésénél. Hallgassák meg stúdióbeszélgetésünket Csiszár Klára Antónia pasztorál teológussal, a Vatikánban zajló püspöki szinódusról.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Csiszár Klára Antónia pasztorál teológust, egyetemi oktatót, aki a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese és teológiai karának dékánja, illetve a kolozsvári Babes-Bújai Tudományegyetem doktoriskolájának tanára, aki a hónap eleje óta a színóduson részt vesz, és nem is csak résztvevő, hanem külön megbízással is működsz és jelen vagy, mégpedig színódusi fórumnak a moderátora voltál éppen múlt héten szerdán, e hét szerdáján pedig sajtókonferenciának az előadója. Túl azon, hogy neked is épp olyan dolgosnak kellene, mint bárki más színódusi résztvevőnek, ez a kettős felkérés hogyan érintett téged, Klára?
Először is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a kettős felkérés mind a kettő váratlanul érintett. Az egyik ugye a moderációra való felkérés, hogy a két teológiai pasztorális fórumot, amelyet október 9-én az egyiket, a másikat tegnap október 16-án moderálhattam. Kérték, hogy el tudom-e vállalni, hát persze ilyenkor az ember általában gondolom igent mond. Örültem a felkérésnek, annál is inkább, mert nem csak mert megtiszteltetés, hanem azért is, mert ugye Isten népéről szólt, Isten népéről, mint a misszió alanyai. Erről szólt az első teológiai fórum, amit moderáltam kitűnő előadókkal, és úgy gondoltam, hogy hát ez nagyszerű lehetőség, kicsit moderálni, segíteni, bábáskodni ennek a szinodális egyháznak a születésénél, és ugyanez motivált, amikor elfogadtam azt a felkérést, hogy a sajtótájékoztatón tegnap felszólaljak. Ugye az a kritika érte a múlt évben a szinódust, a szinódus első ülésszakát, hogy a teológia a háttérben dolgozott, és nem volt elég hangsúlyos a teológusoknak a munkája. Erre a kritikára látjuk, ez egy tanulási folyamat, erre a kritikára válaszolva a szinódusi titkárság ugye ezt a két fórumot, illetve négy fórumot, kettő futott párhuzamosan, négy fórumot szervezett, ahol egy kicsit a résztvevők, de nem csak a résztvevők, ugye ez nyitott volt bárki számára, szervezték teológiai témákra, és ugye a tegnapi sajtótájékoztatónak a fő témája is az volt, hogy a teológia szerepe egy szinodális egyházban, mivel foglalkozunk mi teológusként itt 4 hétig Rómában, hogyan kísérjük a folyamatot, és ehhez próbáltam én hozzátenni a saját meglátásaimat, kiegészítve ugye azzal, hogy az egyetlen teológus nő vagyok, kelet-európai, úgy mondjam, posztkommunista háttérrel rendelkezik, és ezért külön megtiszteltetés is volt, hogy ilyen kicsi valóságból indulva hozzászólhattam a teológia szerepéhez a szinodális egyházban.
Klára, érzed-e annak az előnyét, hogy éppen Kelet-Európából származva, de nyugati egyetemen tanítva, összekötő kapucs lehetsz egy teljesebb látás jegyében, mint talán többiek, akik vagy itt, vagy ott vannak?
Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy erre nem is én jöttem rá, hogy ilyen összekötő kapocsként, úgymond hídépítőként tekintenek rám, hanem a kollégák visszajelzéseiből, az osztrák püspökök visszajelzéseiből, a német püspökök visszajelzéseiből, hát döbbentem én rá arra, hogy milyen szerepet is tulajdonítanak itt nekem. És a szinóduson túl is, ugye alkalmam volt a két periódus, a két ülésszak között az osztrák püspöki konferenciánál előtt is beszélni többször a posztkommunista országok valóságáról, különösképpen is azoknak az országoknak a valóságáról, amelyeket inkább ismerek, Románia, Szerbia, Magyarország, illetve a német püspöki konferencia állandó tanácsa is kérte a segítségemet, hogy meséljek nekik, hogy miért nem értik őket, úgymond a kelet-európaiak, vagy pedig mi az, amit ők adhatnának Kelet-Európának, mire van ebben a helyzetben szükség. Mindenki látja, hogy most egy olyan szakadék van a német kontextus, illetve a posztkommunista kontextus között, amit még a kommunistáknak sem sikerült kiásniuk.
És aki ott van benne mind a kettőben, mint te, az tud közvetíteni, illetve ez a szinódus tud-e közvetíteni Európának ebben a megosztottságában, de hát tulajdonképpen ez nem egy európai, hanem ez egy világszínódus, vagy akkor a különféle kontinenseknek más és más jellegű Isten népe értelmezése között?
Így van, hát ez egy hosszú tanulási folyamat, és én szeretek arra emlékeztetni mindenkit, hogy mennyire szépen éltünk mi együtt a kommunista időben, tudva egymásról, szeretve egymást, megbecsülve egymást. Most, ha csak a kelet és a nyugat kapcsolatánál maradok, ugye Kelet-Európában azt szoktuk mondani, hogy a kommunista időben az egyház az maga a minőségnek a garanciája volt. A nyitott ablakoknak az egyház, aki szeretett volna úgymond a valóságról tudni, hogy mi is van a vasfüggönyön kívül, akkor a papbácsitól kérdezte meg. Meséljen a Szentföldről, meséljen úgymond a II. Vatikáni zsinatnak a teológiájáról. Mennyire vágyakoztunk ez iránt. Ugyanakkor a német kontextusban is tudjuk, hogy nagyon érdeklődtek a posztkommunista egyházak valósága iránt, hát a könyveiket segítettek átcsempészni. Erről különböző sztorikat lehet hallani, és egy olyan szép együtt élés volt. És most egyszerűen ebbe a kettős létbe sokszor szoktam, hogy nekem annyira fáj a szívem, hogy itt tartunk, hogy egymás katolicitását vitatjuk el. Igen, hát mit lehet tenni, nem tudom, beszélni, megkérdezni, hogy hogy vagytok, és nem rögtön tudni, hogy ki miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik.
Ez az út, tulajdonképpen egy útról van szó, erről a szinodális útról, hosszabb távon, nem csak a konkrét eredményeivel, dokumentumaival, tud-e segíteni ebben az egymást értésben?
Tud, ad egy olyan teret, ad egy olyan módszert, ad egy olyan, remélem azt, hogy inspirációt, aminek itt nincs vége, hanem aminek számtalan lehetősége van Rómán kívül is, hogy a püspöki konferenciák hogy beszélgetnek egymással, hogyan találkoznak egymással, hogyan kommunikálunk egymással, hogyan reagálunk egymás útkeresésére, hogy a német egyház tudjuk, hogy nincs könnyű helyzetben, szenved, küszködik, olyan kérdésekkel foglalkozik, amilyen kérdésekkel biztosan nekünk is, talán 10 éven belül ugyanígy kell ezt foglalkozzunk. és nagyon gyakran mi elvitatjuk a katolicitásukat, elmondjuk, hogy ők már nem keresztények, nem katolikusok, holott nagyon jól tudjuk, hogy mind a mai napig a német egyház a legtöbb templomot építette fel világszerte, a legtöbb templomot renovált a világszerte, kórházakat, iskolákat épít mind a mai napig. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon nem keresztényi az, amikor nem az az első kérdésünk, hogy hogy vagytok, mi bánt benneteket, miért gondolkodtok úgy, ahogy, hanem tudni véljük.
A cinódusra tekintve lehet-e már látni 2,5 hetes munka után, hogy mik azok a témakörök, amelyek úgy már megállapodtak, és amire mindenféleképpen a végső dokumentum is reflektálni fog?
Igen, hát az látszik, hogy egy nagyon jó munkadokumentummal dolgozunk, ugye ezt július folyamán hozták nyilvánosságra. Ez egy nagyon jó alapot ad a beszélgetéseknek, és a struktúrája az, ami igazából már körvonalazza a következő lépéseket is. Ugye itt az első nagy modul az az alapozás volt, amikor az Isten népének a teológiájából kiindulva, a misszió fogalomból kiindulva, a szinodális egyház konstitutív voltából kiindulva próbáltuk meg alapozni az azt követő lépéseket. Na most a következő modul, amin ugyancsak túl vagyunk, az ugye a kapcsolatokra tért ki, hogy milyen kapcsolatok azok, amelyeket a szinodalitás szemüvegén keresztül újra kell értékeljünk. Milyen kapcsolatok vannak Isten népének összességébe, a felszentelt személyek, a nem felszentelt személyek, a különböző karizmák és hivatalok milyen kapcsolatban vannak, és kellene, hogy legyenek egymással, mindig annak érdekében, hogy a missziós munka egyre inkább testet öltsön és megvalósulhasson. Ugye ezt nem szabad soha elfelejteni, nem egy lárt-pur-lárt egyház vagyunk, hanem mindig a missziós munka az, ami bennünket érdekel. Aztán a következő nagy modul, amin ugyancsak túl vagyunk, azok a különböző utak, amelyek a szinodális egyházat elősegítik, itt a formációról, a szeminaristák képzéséről, a nők bevonásáról, a papképzésbe, a teológiai képzésnek a hozzáférhetősége sokak számára, nem csak férfiak számára, hanem nők számára, és nagyon sok valóságban nem is lehet erről beszélni, illetve elképzelhetetlen, hogy nők is teológiailag képezzék magukat. Tehát nagyon érdekes útmutatások vannak, és most pont tárgyaljuk ugye a helyek részt, ami pedig a püspöki konferenciáknak a kompetenciáit tárgyalja, a püspöki konferenciák viszonyát egymáshoz, kontinentális szinten is, egy szinodális egyházba, a pápai primátust, a püspöki szinódushoz való viszonyaiban próbálja megérteni, illetve az egyetemes egyház és a helyi egyházak kölcsönhatására próbál kitérni. Tehát nagyon sok téma van az asztalon, lássuk, hova vezet az út.
Szent Atyát említetted, idefelé jött a stúdióban, említést tettél arról, hogy találkoztatok. Mesélj nekünk erről röviden.
Igen, ma találkoztunk, és oda léptem hozzám, kezdtem mondani, hogy hát magyar vagyok Romániából, és azt mondta, hogy ilyen is most Ausztriában vagy. Tehát ez számomra azt jelenti, hogy a Szent Atya úgy tud rólunk, ismeri a teológusokat, akiket meghívott. Előttem pont az egyik kolléganőm beszélt vele, ugyanúgy tudta, hogy kiről van szó. Tehát a Szent Atya éber, követi az egyházat, és ugye a teológusok, akik ott vagyunk, 30-an vagyunk jelen a szinóduson, ezt elmondtam tegnap is, hogy azért mind vatikáni nihilobstáttal rendelkezünk, tehát úgymond hűek vagyunk az egyház tanításához. Egyetemi tanárként ez kötelező. Na, és ez azt is jelenti, hogy ez nem csak valamelyik irodának a delegált feladat, hogy találj teológusokat, hanem valószínűleg, hogy a Szent Atya azért tud rólunk.
Kedves Klára, köszönöm a beszélgetést, az értékes információkat, a személyes találkozásra Szent Atyával, és a hátralévő egy hétre még sok lelki erőt kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Isten áldjon.
Csiszár Klára Antónia pasztorál teológussal Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.